Igéjét János evangélium a 8. részéből, az első 11 verset a házasságtörő asszony történetéről. A gyülekezet az ige szakaszt helyet foglalva hallgassa meg.
Jézus pedig kiment az olajfák hegyére, de korán reggel ismét megjelent a templomban, és az egész nép hozzásereg lett. Ő pedig leült és tanította őket. Ekkor odavezettek az írástudók és a farizeusok egy asszonyt, akit házasságtörésen értek. Középre állították, és így szóltak Jézushoz. Mester, ezt az asszonyt házasságtörés közben tetten érték. Mózes azt parancsolta nekünk a törvényben, hogy kövezzük meg az ilyeneket. Hát te mit mondasz? Ezt azért mondták, hogy próbára tegyék, és legyen mivel vádolniuk őt. Jézus pedig lehajolt, és ujjával írt a földre. Amikor továbbra is faggatták, felegyenesedett, és ezt mondta nekik. Aki bűntelen közületek, az vessen rá először követ. És lehajolva tovább írt a földre. Azok pedig ezt hallva egymás után kimentek, kezdve a véneken. Egyedül ő meg az asszony maradt ott a középen. Mikor pedig Jézus felegyenesedett, és senkit sem látott az asszonyon kívül, így szólt hozzá. Asszony, hol vannak a vádlóid? Senki sem ítélt el téged? Ő így felelt. Senki, Uram. Jézus pedig ezt mondta neki, én sem ítéllek el téged. Menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz.
Gyertek, emeljük fel szívünket, és fohászkodjunk. Mennyi édesatyánk, téged szólítunk meg, mint Krisztus által kegyelmes Istent. Kérünk téged, hogy hallgass meg bennünket, kegyelmezz nekünk. Légy az irgalom atya abban, amiben állunk, és ahogyan állunk előtted. Nagyon sok vétkünk van, füllentettünk, hazudtunk, csaltunk, loptunk. Nem becsültük meg azt, amit ajándékba kaptunk, és nem szerettük azt az embert, aki szeret bennünket. Kérünk téged, hogy légy kegyelmes, és hadd tehessük le most ezeket a dolgokat, amikkel ellened vétkeztünk. Fordulj hozzánk, és bátoríts bennünket. Küld a te szent lelked, hogy megérthessük, és befogadhassuk igédet. Amen. Istennek igéjét olvasom a már felolvasott ige szakaszból, János evangélium a 8. részéből a 7. és 8. verset. Amikor továbbra is faggatták, felegyenesedett Jézus, és azt mondta nekik, aki bűntelen közületek, az vessen rá először követ, és lehajolva tovább írt a földre. Amen. Azt olvassuk ebben az ige szakaszban, hogy egy nőt rajta kaptak házasságtörésen. És amikor rajta kapták, úgy, ahogy ezen a festményen is látjuk, Peter Bruegel festményén, az ifjabbikon, oda vitték Jézus elé, ott áll középen ez a nő, és azt akarták, hogy ítéljék el. Házasságtörésen kapták rajta. A házasságtörés egy olyan bűn, amikor valaki olyan ellen vétkezünk, akit a legjobban szeretünk. Amikor a férj vétkezik a feleség ellen, vagy a feleség a férj ellen, azzal, hogy valaki más szeret úgy, mint a férjét, vagy a feleségét, a házastársát. Ezt jelenti a házasságtörés, amikor a legbensőbb kapcsolatot törjük szét, ezért hívják ezt házasságtörésnek. És ennek a büntetése a megkövezés volt, a megkövezés az pedig úgy, ahogy a szó is jelzi, kővel dobálták meg a másikat úgy, hogy az rettenetesen fájjon neki, amiben bele is lehetett halni. Ez egy nagyon régi, ősi büntetési mód, ami az Ószövetségben jelenik meg. Az Ószövetségben volt egy olyan törvény, hogy akit házasságtörésen kaptak, azt meg kell kövezni. Mózes második könyvében van ez a törvény, a 22. rész, 22. versében. Ezzel állítottak oda a farizeusok és írástudók Jézus elé, hogy íme megtaláltuk a házasságtörő nőt, éppen rajta kaptuk, meg kell kövezni, mert Mózes ezt mondja. Mit is mond Mózes? Ha rajta kapnak valakit, hogy férjes asszonnyal hál, mindkettőjüknek meg kell halniuk, a férfinak is, aki az asszonnyal hált, meg az asszonynak is. Így takarítsd ki a gonoszt Izraelből. Hoppá! Hol van a másik? Hol van az, akivel, akivel elkövette a bűnt ez az asszony? Hányszor van úgy, hogy amikor valakit kiállítanak, hogy ő a bűnös, és ő csinált valamit, akkor egyoldalúak vagyunk, és nem vesszük észre, hogy éppen olyan bűnöknél, amit ketten tudnak elkövetni, vagy többen tudnak elkövetni, a másik nincs ott. Az iskolában megtapasztaltatok már ilyet, gyerekek, hogy valakit megbüntetnek közben, nem is csak ő volt a hibás, vagy téged büntettek meg, és a másikat nem, akivel együtt kitaláltátok, hogy mit csináltok. Mennyire rossz dolog ez? Mennyire fura dolog ez, hogy mindig csak egy valaki viszi el a bűn következményének a terhét. Egy valakit büntetnek meg, és a másik pedig megúszza. Általában, amikor ez van, vagy ez történik, akkor azok, akik büntetni akarnak, azok jól kitalálják, hogy őt fogjuk csőbe húzni. Ő lesz azon, aki megmutatjuk a dolgot, és a másikat pedig elengedjük. Lehet, hogy az, akivel a házasságtörő asszony elkövette ezt a bűnt, ott van a megkövezők között. Lehet, hogy az egészet azért találták ki, hogy Jézus csőbe húzzák. A csőbehúzás azt jelenti, hogy kitalálnak valamit, amivel ha Jézus ezt vagy azt teszi, akkor majd őt tudjuk megbüntetni. Az volt a fejükben, ezt olvassuk is, hogy csapdát állítottak neki, hogy ha azt mondja, hogy ezt az asszonyt meg kell kövezni, akkor halálra ítélik, de abban az időben csak a rómaiak végezhettek el halálos ítéletet, tehát ha Jézus azt mondja, hogy igen, kövezzétek meg, akkor majd a rómaiakkal megbüntetjük Jézust, mert a római törvény sértette meg. Ha meg azt mondja, hogy nem kell semmit csinálni, engedjük el, akkor meg Mózes törvénye ellen véd, már az ellen a Mózes törvény ellen, amit ők találtak ki, hogy csak az egyiket kell megkövezni, de akkor is azt lehet mondani, hogy ez a Jézus, ez nem tartja be a mózesi törvényt. A mózesi törvényt, ami arról szól, hogy meg kell büntetni a másikat, akár halállal is meg kell kövezni, hogyha ezt vagy azt csinálja, ha másik ellen vétkezik. Ha 10 parancsolatot megszegi, hogyha házasságtörő, hogyha másik embert öl, hogyha lop, hogyha hazudik, vagy hogyha irigy, és a másik ember dolgát kívánja meg és elveszi, akkor meg kell kövezni. Ez a mózesi törvény, ami a másik felebarát ellen, a másik, a társunk ellen vétkezünk, annak a következménye a halál. És tudjátok, az Ószövetség tele van ilyen bűnökkel, aminek a következménye a halál. Tele van olyan kegyetlen dolgokkal, aminek a végén a következmény az olyan büntetés lenne, amit senkinek nem kívánunk. És oda jönnek a farizeusok, hogy mi a mózesi törvény által, az Ószövetségen keresztül azt kérjük tőled, hogy büntessük meg ezt az asszonyt, mert a mi atyáink is ezt tették, mert mi is megbüntettük. És sokszor ezt mondják, hogy bezzeg, amikor régen ez vagy az volt, így vagy úgy neveltünk embereket, így vagy úgy tartottuk be a törvényt, akkor még rend volt, meg keménység volt, meg volt a dolgoknak a következménye. Hányszor halljuk ezt? És most hadd kérdezzek vissza. Hány alkalommal köveztek meg bárkit is az Ószövetségbe azért, mert a másik ellen vétett? A kérdésem nem az, hogy hány olyan bűn volt, aminek a következménye megkövezés lett volna, hanem hogy hányszor olvassuk az Ószövetségbe, hogy megköveztek valakit házasságtörésen, törés miatt, vagy lopás miatt, vagy ölés miatt, vagy hazugság miatt. Hány alkalommal, hányat tudtok felsorolni? Négy megkövezés van az Ószövetségben. Egyik sem olyan, ami a másik ember ellen vétek miatt történik. Négy megkövezés van, az egyikben egy istenkáromlás miatt köveznek meg egy egyiptomi áthozótot Mózes harmadik könyvében, a másikban Ákán, aki az Úr ellen vét, és ő lop Józsué hetedik könyvében, a másik kettő meg politikai megkövezés, jól kitalált, Nábótot felségárulás miatt vonják perbe, koncepciós perbe, illetve Adórámot Roboám miatt vonják perbe. Mindegyik megkövezés olyan, ami vagy Isten ellen való vétek, vagy pedig egy kitalált vétek koncepciós per által, de senkit nem köveztek meg házasságtörés miatt. Úgyhogy ha azt az asszonyt megkövezik János evangéliumában, akkor a Bibliában ez az egyetlen egy olyan megkövezés, amit valakit azért köveznek meg, mert a másik ember ellen vét. Ez lett volna a legkegyetlenebb történet az Új Szövetségben, János evangéliuma szívében. Úgyhogy amikor ilyen bűnről van szó, és ezt a csapdát állították fel Jézusnak, akkor Jézus válasza nagyon fontos és nagyon sokat mondó, nem azt mondja, hogy ne kövezzétek meg, nem is azt mondja, hogy kövezzétek meg, hanem visszafordítja ezt az ítéletet, és azt mondja, hogy az vesse rá az első követ, aki bűntelen. Ismeritek ezt a kifejezést, hogy az vesse rá az első követ? Ezt magyarul is használjuk, ez egy szólás, és ez ide eredeztethető vissza. Azt jelenti, hogy az büntesse meg a másikat, meg az mondjon róla rosszat, aki soha nem csinált ilyet. Általában, amikor valakit felelősségre vonunk, és azt mondjuk, hogy na, akkor büntesd meg, hogyha te se csináltál ilyet, akkor mindig elgondolkozunk, hogy hát igazából én is csináltam már ilyet. Én se vagyok sokkal jobb. Vagy én se vagyok egyáltalán jobb. Én magam is mondhatom, lehetnék az ő helyébe. És ennek az eredménye az lett, hogy elmentek azok az emberek, mert senki nem volt olyan, aki büntelen lett volna. De amikor Jézus ezt mondja, és az igényben ez van, hogy felegyenesedett, és azt mondta nekik, aki büntelen közületek, az vessen rá először követ, és lehajolva tovább írt a földre, ezt a mozzanatot egy kicsit képzeljük el. Segít a kép is, mert ahogyan látjátok, Jézus ír, de Jézus előtt a földön van még valami, ott a lábuknál az embereknek egy kő. Azt mondja Jézus, képzeljétek el a történetet, hogy ott van a házasságtörő nő, akire mindenki mutat, hogy ő a bűnös, azt kérik, hogy kövezze meg Jézus, mondja meg, hogy meg lehet kövezni, és Jézus azt mondja, hogy az vesse rá az első követ, aki büntelen, és lehajol. És nem lehet tudni még, amikor lehajol, hogy most kőért fog-e nyúlni, vagy pedig valami mást fog csinálni, valami mást a földre írt. Valami titkosat. Valami olyasmit, amit nem tudjuk, hogy micsoda. Nem tudjuk elolvasni, még a festményen se. De nincs is róla szó, hogy mit írt oda. Képzeljétek el ezt a pillanatot, hogy Jézus, amikor azt mondja, vesse rá az első követ, aki büntelen, ő maga hajol le először, de nem kőér hajol, hanem valamit ír, ami miatt mindenki eldobja a követ, amiért lehajolt a földre, és elmennek. Augustinus ennél a résznél mondja azt, hogy Isten a Bibliában kétszer ír. Egyszer a Sínai hegyen, és kőre ír törvényt. És itt ír nem a kőre, hanem a földre, azért, hogy a követ dobja el mindenki. És ez azt jelenti, mondja Szent Ágoston, hogy az a törvény, ami a Sínai hegyen született, és amit Isten a kezével, az ujjával a kő táblára írt, az a keménység törvénye, ami megáll és igaz, de az, amit Jézus a földre írt, azt nem azért írta, hogy ez a keménység megmaradjon, hanem azért, hogy a földből élet legyen és gyümölcsöt teremjünk. Valami olyasmit írt, amivel nem megállított embereket, nem csak megállított, hanem el is indított. Van, akit azért indított el, mert rádöbbent arra, hogy ő sem bűntelen, van, akit például az asszonyt azért indított el, hogy utána ne vétkezzen és hozzon jó gyümölcsöt. Mert a föld, ahogyan ő mondja, az azért van, és azért ír Jézus abba, azért teszi bele az ujját, hogy az gyümölcsöt teremjen, hogy abból élet fakadjon. És ez az élet, ez azt jelenti, hogy amikor Jézus felnéz ebből az írásból, a földhöz való kapcsolódásával, hogyan Isten a földbe ír, az Isten fia a földbe ír, ott középen nem marad más, csak az asszony meg ő. Teljesen egyedül marad. Az asszony nem is tud mást mondani, csak két szót, senki uram. Amikor Jézus azt kérdezi, hogy senki nem maradt itt, aki téged vádolja. Senki uram. És ebben a két szóban, a senkiben és az uramban benne van az, hogy amikor őt vádolják, akkor egyedül marad. Nincs ott a férje, nincs ott az, akivel megcsalta a férjét. Nincsenek ott azok, akik követ akartak vetni rá, hanem ott marad egyedül. Ott marad egyedül Jézussal, akit így szólít meg, hogy Uram. Augustinus így fejezi be az ige hirdetését ezzel kapcsolatban, hogy a végén ketten maradtak, a nyomorúság és az irgalom. És az irgalom azt mondta a nyomorúságnak, én sem ítéllek el téged, menjél és mostantól fogva többé ne vétkezzél. Amen. Drága Úr Jézus, te azt mondtad az asszonynak, hogy menjen el és többé ne vétkezzen, és ezzel magadra vetted a bűn következményét, a halált azoktól, akik meg akarták kövezni az asszonyt. Így vetted magadra a mi bűneinket is, amiket most leteszünk eléd. Letesszük eléd azokat a vétkeket, amelyekkel embertársaink ellen vétkeztünk, és amelyel te ellened vétkeztünk. Mindent, amiben loptunk, csaltunk, hazudtunk, szeretetlenek voltunk, öltünk gondolattal, kívántunk, irigyek voltunk, mohóak voltunk, és azokat is, amelyekkel ellened vétkeztünk, amivel nem tiszteltünk téged, és nem szerettünk téged. Adj nekünk olyan szívet, amiben, ha megszólalunk és mozdulunk, akkor lehajolva a földre ne követ vegyünk fel, hanem ahhoz a földhöz kapcsolódjunk, abból gyümölcsöt teremjünk, és tudva azt, hogy mi a rossz, a jót cselekedjük. Adj nekünk kész szívet erre, adj nekünk ilyen jó indulatot a másik felé, az embertársaink, testvéreink, rokonaink felé. És kérünk téged, hogy tekints ránk a nyomorúságban, mint aki irgalom vagy, és aki kegyelmes vagy. Segíts meg bennünket, amikor egyedül maradtunk, és amikor körülnézünk, lehet, hogy nincs, aki vádoljon, de nincs, aki mellettünk álljon. Így kérünk, segíts meg azokat, akik kórházban vannak, akik egyedül vannak, mert nem lehet látogatni őket. Segíts meg azokat, akik betegek, akik karanténban vannak. Segíts meg azokat, akik reménytelenek és kétségbe esettek akármilyen ok miatt. És segíts meg azokat, akik vigasztalásra szorulnak, mert elvesztettek valakit. Kérünk téged, Urunk, légy irgalmas hozzánk, légy a kegyelmes Isten, és hallgasd meg most csendben elmondott imáinkat is. fennállva mondjuk el az Úr imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket.
Szeretettel köszöntöm a testvéreket, gyülekezeti alkalmainkat hirdetem. Jövő vasárnap 8:30-kor Isten tisztelet a gyülekezeti teremben, 10 órakor pedig itt a templomban. Mind a két helyen megterítjük az úrasztalát, úrvacsorás Isten tiszteletünk lesz. Hirdetjük a rendszeres hétközi alkalmakat. A Dunaparti csoport csütörtökön délelőtt 10 órakor találkozik. A Banktelepi csoport 6:30 csütörtökön, az Arándok csoport pedig este 8 órakor találkozik. A csütörtökön a délután 2 órási és a kedd 6 órási bibliaórák ezen a héten elmaradnak. Köszönjük szépen mindenkinek, aki tegnap segített a templom, templomkert és a barátságúti gyülekezeti terem takarításában. Kérem, ja, korábbi évekhez hasonlóan cipős doboz akciót hirdetünk a gyülekezetben. Ennek keretében a Kárpátalján lévő Szolyva Magyar Ajkú óvodát támogatjuk, ahol 15 kisfiú és 13 kislány jár, illetve 6 felnőtt gondozó pedagógus dolgozik még ott. Kérjük, hogy a cipős dobozni ajándékokat, játékokat, édességeket tegyünk a dobozokba. A plüssállatot azt nem kérik, abból már nagyon sokat kaptak. Az ajándékokat jövő vasárnapig szeretnénk begyűjteni, ha valakinek kérdése van, az hozzám fordulhat, illetve még a kedd este 6 és 7 óra közötti ügyeleti időben szintén szeretettel várjuk, és december első napjában szeretnénk eljutatni a szolyvai gyülekezetnek. Szomorú szívvel tudatjuk, hogy elhunyt 88 esztendős korában Hegedűs Józsefné Bodnár Bella Katalin testvérünk. Ravatala mellett Pál rómaiakhoz írt levelének 6. részéből szólt Isten vigasztaló szava. Ha pedig meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy vele együtt élni fogunk. Legyen Isten vigasztaló, vigasztalása a szerető hozzátartozókkal. Végül az adakozást hirdetem a testvéreknek, és itt kérem Gyula Pál testvéremet, hogy mondjon néhány szót.
Igen, kedves testvérek, szeretnénk egy céladománygyűjtést meghirdetni, úgyhogy én értelemben az egy különleges adomány hirdetés ez a mostani. Ugye ez van egy néhány diasorunk is, amit szeretnénk így megmutatni. Az elmúlt másfél év az nyilván nagyon nehéz volt mindannyiunknak egyénileg is, illetve közösségileg is itt a Covid járvány árnyékában, de itt a nagyon sok nehézség ellenére, és azon nagyon sok mindenért hálásak lehettünk, nagyon sok minden beindult a gyülekezet életében, azt gondolom, hogy nagyon nagy hála lehet a szívünkben Isten felé, hogy milyen pezsgő a gyülekezeti életünk. Most a képen itt éppen csak az egyik nagy örömmel eltöltött gyülekezeti gyerektáborunknak láthatjuk a dián, de említhetnénk itt akár a szintén a gyerekeknél maradva, hogy van egy új beépített, újonnan kialakított Godly Play termünk a gyerek istentiszteletek számára, van egy új honlapunk, nagyon sok áldást tapasztalattunk azt gondolom az idősek között is. Szóval nagyon sok minden zajlik a gyülekezetünkben, egyre bővül a gyülekezeti élet. Viszont azt is megfogalmaztuk így a presbitériumban, hogy ez tulajdonképpen nagyon nehezen fenntartható. Ahhoz, hogy igazából ezt a pezsgést meg tudjuk tartani, sőt tovább tudjunk bővülni, mint gyülekezet, megfogalmazódott, hogy szükség lenne egy beosztott lelkészre is. Azt sem szabad elfelejtenünk, hogy Dunakeszi egy nagyváros. Egyébként Dunakeszinél kisebb városokban és az ottani református gyülekezetekben jellemzően nem egy lelkész van, hanem akár 2-3. Úgyhogy én értelemben nagyon fontos lenne, hogy nálunk is megteremtődjön a lehetőség, hogy egy beosztott lelkész tudjunk foglalkoztatni. Miért lenne ez jó? Nyilván önmagában nem a foglalkoztatás a cél, hanem, hogy említettem, a gyülekezeti életünket szeretnénk tovább erősíteni, gazdagítani. Most csak néhány példa, de rengeteg dolog, ami szóba került a presbitériumban, hogy mi minden valósulhatna meg Isten segítségével, hogyha tudna egy beosztott lelki szolgálatba állni. Azt gondolom, erősíthető lenne tovább az idősök közötti szolgálat, még több programot tudnánk a fiataloknak szervezni, vagy még inkább akár a város megszólítani, ugye, ahogy említettük, óriási Dunakeszi, nagyon sokan nem járnak templomba, jó lenne minél több biblikus, de mégis modern programot, ilyen megszólító eseményt szervezni a város számára, amihez megint csak viszont szükségünk lenne egy további lelkészre. Viszont azt is tapasztaljuk, hogy azért vannak sokunkban igazából kicsit akár ilyen tévhitek, hogy hogyan működik a gyülekezet, miből fizetjük a beosztottjainkat, az alkalmazottainkat. Nagyon fontos, hogy nem állami támogatásból fizetjük a lelkészeinket, vagy bármilyen alkalmazottunkat, és nem is az egyházmegye fizeti, hanem alapvetően, ahogyan szerintem ez rendben is van, alapvetően a mi adományainkból kell eltartani az alkalmazottainkat. Azaz, ha szeretnénk megteremteni egy beosztott lelkésznek a foglalkoztatásának a feltételeit, akkor az azt jelenti, hogy az adományainkra kell támaszkodnunk, és ezért szeretnénk egy céladományhirdetést meghirdetni, hogy stabilan, biztonságosan alkalmazni tudjunk egy beosztott lelkész 2022 év elejétől. Azt gondolom, most is sokan tudjuk, hogyan kell adakozni, vagy hogyan lehet adakozni, hiszen most is sokan adakoznak a gyülekezetben, de azért szeretnénk felidézni, csak hogy technikailag hogy történik az adakozás. Lehet nyilván banki átutalással adományozni, ahogy most is sokan teszik. Akinél most nincsen papírceruza, nem kell most fölírni a számlaszámot, hanem a gyülekezetünk honlapján is nyilván elolvasható az a számlaszám. Itt amit hozzátennék ehhez, hogy nagyon jó, hogyha állandó átutalást állítunk be, mert hogyha akár egy szerényebb összeggel, de rendszeresen havonta érkezik a gyülekezet számára egy plusz a meglévő adakozáson felüli adomány, akkor ugye azzal tudunk jobban számolni, és stabilabbá teszi a gazdálkodásunkat. Nyilván továbbra is lehet pénztári befizetéssel adakozni, és mind a két esetben hasznos egyébként, hogyha akár a közlemény rovatba feltüntetjük, hogy céladomány beosztott lelkész foglalkoztatására, hogy lássuk, hogy ez ténylegesen a meglévő adományaink felett egy újabb adomány, hogyha erre valakinek az anyagi lehetőségei lehetőséget nyújtanak. És nem látszik sajnos, mert kimarad, de nyilván persejpénzekre is továbbra is van lehetőség, csak a persejpénznek ugye az a, hogy is mondjam, a jellege, hogy azt nem tudjuk pontosan, hogy mire szánja valaki, de az is nyilván ugyanúgy egy lehetséges formája az adakozásnak. És amit hozzátennénk, hogy szeretnénk egy picit majd így rendszeresen többet megmutatni a gyülekezet gazdálkodásából. Azt gondolom, hogy mindannyiunk számára, akik adakozunk, az egy jó dolog, hogyha látjuk, hogy mire megy a pénz, egyáltalán mennyi pénzből gazdálkodik a gyülekezet, hogy áll mondjuk ez a céladománygyűjtés, sikerül-e esetleg ténylegesen annyi plusz adományt gyűjtenünk, hogy abból így látszik biztonságosan majd a beosztott lelkészünknek a hosszú távú foglalkoztatása. Erről majd szeretnénk időről időre beszámolni a gyülekezet számára, akár számokat is mutatni, hogy lássuk ilyen értelemben, hogy merre felé megyünk. És hát végül egy igét hoztam az utolsó diára, hát nagyon fontos nyilván, hogy itt alapvetően bár pénzről beszélgettünk, de a legfontosabb mégis a szívünk, ugye nagyon sok igét látunk a Bibliában, ahol mindegyik tulajdonképpen arról szól, hogy amennyiben Isten indít minket erre, és nyilván mindenki lehetőségei ezt mérten, gondoljuk meg, hogy tudunk-e felajánlással érni, és a meglévő adományaink felett esetleg ehhez a céladománygyűjtéshez hozzájárulni.
Köszönjük szépen! Még annyit szeretnék, hogy Füzesgyarmati gyülekezettől, ahol néhány nyári táborunkon vettünk részt, megérkezett az idei méz, főleg akácméz és erdei méz, úgyhogy ha valakinek el, akkor Isten tisztelet után, vagy előtte ezekből lehet vásárolni. A másik, hogy a bibliaolvasó kalauzt, aki szeretne, az majd nálam jelentkezni, szeretném ezeket felírni. És akkor végül adakozást hirdettem a testvéreknek Pál apostol szavaival. A jókedvű adakozót szereti az Isten.